A mai adásban Tóth Dániel van itt velünk, aki digitális nevelés szakértő és pszichológus. Üdvözöllek, Dani!
Szia!
Segítesz nekem abban, hogy mi is ez a digitális nevelés szakértő?
Ez voltaképpen annyit akar, hogy jó 15 évvel ezelőtt még ifjú pszichológus palántaként kezdtem el kutatni a videójátékok témakörét, és hogy egyébként beleástam magam, úgy láttam egyre inkább azt, hogy ez mennyire hiányterület, vagy mennyire tévhitekkel, félinformációkkal van tele az embereknek a feje, és láttam, hogy akkor erre nekem rá kell állnom. És Magyarországon ennek még nincsen igazából úgy szakterülete, tehát nincsen ilyen egyetemi szak, nincsen ilyen szakképzés, de például oktatom egyetemen fiatal pszichológusokat, vagy éppen pedagógusokat, stb. Ebben a témakörben.
Az egész adást kezdjük szerintem pár gyors kérdéssel. A mai témánk a videójátékok és a gyerekek, és hogy a szülők hogyan segíthetnek a gyerekeknek boldogulni a videójátékok világában. Az első kérdés az lenne, hogy erre próbálj meg így egy-egy szóval, vagy röviden okay. válaszolni, hogy lehet terápiás eszköze, vagy terápiát kiegészítő eszköz a videójáték szerinted?
Abszolút, abszolút megfelelő felhasználás mellett, hiszen hihetetlenül meg tudja mozgatni a játékosokat.
Az elmúlt időszakban egyre többet hallunk így a videójátékról, a videójátok függőségekről. Szerinted ez valós veszély lehet a jövőben vagy jelenkorban?
Mindenképpen oda kell rá figyelni, mert pont azért, amilyen intenzív élményt tud adni, amiért alkalmas lehet terápiás hatásra, pont ezért alkalmas lehet arra is, hogy az addiktív oldal érvényesüljön.
Sok szülőnek nehéz kirángatni a gyermeket a videójáték elől. Mit gondolsz, mi lehet a legjobb alternatív?
Nem hiszem, hogy érdemes megpróbálni rivalizálni a videójátékokkal. Én erre a csoki brokkoli párhuzamot szoktam behozni, de akkor ezt majd mindjárt kifejtem részletesen.
Nagyon nagy probléma, amit én sokszor hallok a munkám során, hogy a gyermekek képernyő ideje megnőtt. Nagyon sokat töltenek a képernyő előtt, legyen ez akár telefon, vagy táblagép, vagy akár egy egyszerű számítógép is. Mit gondolsz, hogy melyik az a korosztály a gyerekeknél, akik a legveszélyeztetettebbek ebben?
Ez azért összetett kérdés, mert alapvetően minél fiatalabb életkorra beszélünk, annál veszélyeztetettebbek a gyerekek sok szempontból, sérülékenység, sebezhetőség szempontjából. Ugyanakkor, hogy mennek bele mondjuk a kamaszkorba, annál nagyobb szabadságot és teljes szabad kezet szoktak kapni a szülőktől, tehát mondjuk képernyő szempontjából inkább oda tenném a hangsúlyt.
Akkor vágjunk is bele a fő témába, a videójátékok és a gyerekek kapcsolatára. Az elmúlt években azt látjuk, hogy rengeteget fejlődött a videójátékipar, rengeteg új dolog keletkezett, rengeteget kellett változni a szülőknek is, és akár az oktatásrendszernek is, maguknak a családoknak is abban, hogy ezt a változást lekövessék. Te munkád miben változott az elmúlt 10-15 évben?
Abból a szempontból, hogy leginkább hogy én egészségügyben kezdtem, ahol ugye mindenféle témakörrel megtaláltak emberek, és ahogy egyre inkább láttam, hogy ez a téma erősödik, illetve hát segítségért kiállt, úgy elindultam ebbe az irányba, és leginkább abban érzékelem a változást, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt még szinte senki nem foglalkozott vele. Akkor még a szakmai körökben is a kutatások jó része azon a régi ősi kérdésen rugózott, hogy hogyan és miként lesz agresszíve a videójáték, és ha nem sikerült bebizonyítani, akkor kell még egy kutatás, mert való biztos igaz, muszáj, hogy ez igaz legyen. És aztán akkoriban kezdtek el olyan kutatások is elindulni, amik azt nézték, hogy milyen hatásokkal lehet pozitív is, de lehet negatív is. Esetleg mi múlik az, hogy milyen hatások érvényesülnek, stb. Tehát akkoriban kezdett el a szakma is nyitni ebből a szempontból. Nekem szilárd meggyőzésem egyébként, hogy mint a pszichológia, mint az oktatás, mint az egészségügy, jogrend, stb. Tehát összes ilyen még klasszikus, bürokratikus fogaskerekeken alapuló rendszer egy jó 20 éves lemaradásban van a technológia mögött. Tehát ha csak azt nézzük, hogy 2018 volt talán az első videójáték függőség diagnózis megjelenése, és hát 20 évvel korábban, 98-ban már, amikor a StarCraftot, meg a Diablot, meg ezeket toltuk, már akkor is aktuális lett volna, hogy legyen ilyen. Nekem a változás abban tapasztalható, hogy a pandémia volt egy olyan dolog, ami sokaknak ilyen kiózanító, fejbe kolintó volt, hogy hoppá, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy mégse jó az, ha egész nap képernyőre tudunk, mégse oké az, hogyha hagyjuk a gyereket, hogy egész nap gép előtt legyen. Több felől keresnek, több helyre hívnak iskolába például előadni, többen kerestek meg szülők, tanárok, szakemberek, hogy segítsek, dolgozzuk együtt, stb. Tehát valami elindult ebből a szempontból.
Több fontos témát is említettél, szóval kezdjük az agresszívá válnak a gyermekek a videójátékkal. Ez most ez egy tény, ez egy tévhit, hogyan viszonyuljunk ehhez a fogalomhoz? Jó.
Alapvetően az, amit a média szeret sugallni, hogy sorozatgyilkot csinál a tündéri cuki gyerekből a videójáték, az teljes baromság. Az szokott lenni, hogy amikor van valami tragikus iskolai lövöldözés, mondjuk Amerikában, akkor utána elő szokták húzni a kalapból azt a kártyát, hogy lám, ez az elkövető is valahol előtte agresszív videójátékokkal játszott. Csak az, hogy egy fiatal, és általában fiatal férfi játszott olyan videójátékkal, amit a mondjuk a nem gémerek vagy a laikusok azt mondják, hogy az agresszív, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy hordott ruhát előtte, vagy ivott vizet, tehát hogy az nem egy ritka dolog. Hogyha egymás mellé tesszük azt, hogy a mondjuk velük egy időben hány százezer felhasználó játszott még ugyanazzal a Counter-Strike-kal, ugyanazzal a World of Warcraft, ugyanazzal a GTA-val, akik semmi hasonlót nem csináltak, akkor az egészen más képet rajzol. Tehát az teljesen fals, hogy ilyen szélsőséges agressziót ő okozna, ami valid és fontos vele kalkulálni, hogy nagyon intenzíven meg tud minket mozgatni, magával tud rántani. És hogy amikor amiatt gyakran szoktak aggódni, hogy kvázi a szomszédszobából hallják, hogy játszik a gyerek, kiabál, csapkod, felugrik a székből, és stb. Nem tudja az indulatait már kordában tartani, stb. Az egy létező valid jelenség. De hogy ugyan ez a jelenség megtalálható máshol is, és soha sehol nem láttam még a médiában azt a koncepciót, hogy a foci nézés agresszívet ezt tiltsuk be. Pedig amikor az ember szurkol, beleéli magát, komoly érzelmi reakciókat tud kiváltani, bemegy ez a gól, vagy nem megy be, nagyon hasonló jelenségről van szó. Tehát leginkább az a helyzet, hogy tisztában kéne tartani az élményeknek az intenzitását, tiszteletben kéne tartani azt, hogy a digitális térben szerzett élmények, tehát egy videójáték élmény, az lehet ugyanolyan fontos és meghatározó egy fiatalnak, mint bármilyen más offline élmény. Tehát egy videójátékban megélt siker simán lehet olyan intenzív és meghatározó, mint egy matek dolgozat, és hogyha mondjuk a játék terében, az online cseten esetleg bántanak, vagy támadnak, vagy trollkodnak, vagy akármi, az lehet olyan fájdalmas és bántó, mint hogyha a fizikai térben történt volna.
Virtuális és valóság. Ugye sokszor összemossuk most már ezt a két teret, és ez viszont valamilyen szempontból jó, mert említetted te is, ugye, hogy a virtuális térben is ugyanolyan élményeket átélhetünk. Hogyan hat ez a gyermekek szociális kapcsolataira? Lehet egy virtuális barátot, akit mondjuk az egyik videójátékban ismert meg, és lehet, hogy soha nem is találkozott még vele személyesen, vagy majd csak tervezgetik, hogy egyszer talán összefutnak, és akár lehet a világ másik végén is lakhat, vagy egy másik városban. Lehet ezt egy olyan barátság, vagy egy olyan baráti viszonynak nevezni, mint egy valós, való világban történő barátságot, aki mondjuk az osztálytársa a gyerekeknek. Igen.
Az, hogy egy barátság valós-e vagy sem, azt nem abban determinálnám, hogy a digitális térben találkoztak-e vagy sem. Tehát lehet egy barátság hamis akkor is, ha fizikai térben találkoztunk, és lehet őszinte és mély akkor is, hogyha egy online játék közben ismerkedtünk meg. Nagyon meg tudja könnyíteni a kapcsolódást, és a fiatalok ez gyakran megélik azt, hogy játék közben egy teljesen más állapotban vagyunk. Tehát egy normális hétköznapi szociális helyzetekben bennünk van egy csomó feszkó, bennünk van egy csomó félsz. Kezdve a szimpel elutasítástól való félelemtől, a mindenféle megfelelés, hogy nézek ki, mit gondolnak róla mások, stb. Ezek jellemzően elszállnak abban a pillanatban, hogy az ember elkezd játszani. Játék közben sok szempontból az ember optimálisabb verzióját hozza egyébként elő. Ezért is lehet ugye terápiás potenciája, mert olyan szintű kreativitás, kitartás, megküzdés, reziliencia, ötletesség, szociabilitás, másoknak segítségnyújtás, vagy éppen segítségkérés jelenik meg természetesen a játékok közben, ami máshol sokkal nehezebben tud működni. Tehát pont ezért lehet egy nagyon jó terület az ismerkedésnek. Ugye a veszélye az abban tud lenni, hogy ha olyas valakivel barátkozik, ismerkedik egy gyerek, akit sose látott, akkor sose lehet tudni igazából a teljes bizonyossággal, hogy ki van a másik oldalon. Úgyhogy mert viszonylag könnyen átidalhatunk, mondjuk elkezdenek videót csetelni, akkor hamar kiderül, hogy egy kortárs az a gyerek, vagy mondjuk egy 30 évvel idősebb, rögtön kiderül, hogy egy barátságos emberről van szó, vagy valaki, akinek esetleg hátsó szándékai vannak. Alapvetően egy nagyon jó platform lehet barátkozásra. Azt érdemes szem előtt tartani, hogy az embernek azért jelenleg még a létezése az a fizikai világhoz kötött. Tehát az nem szerencsés, hogyha egy gyereknek elsődlegesen vagy kizárólag az online térben a játékhoz kötődnek a baráti kapcsolatai, mert bár lesz kivel beszélgetnie, esetleg lesz kivel megosztani a problémáit, érzését, stb., az egy nagyon fontos része az emberi kapcsolatoknak a fizikalitás, hogy egymás szemébe tudjunk nézni, meg tudjuk ölelni egymást, stb.
Hogyha a gyermek mondjuk a virtuális térben egy ilyen nagyszerű kapcsolatot alakít ki, és mondjuk jelzi a szülőnek, hogy szeretne vele az offline térben is találkozni, a való világban is találkozni ezekkel a barátokkal, vagy újdonsült kapcsolatokkal. Mit tehet a szülő? Ez sokszor probléma, azt érzem, hogy ilyenkor sokszor kikerekedett szemekkel néznek a gyermekre, hogy hát honnan szerezted ezt az új barátot, milyen kapcsolat ez, akár itt lehet a különböző párkapcsolatokra is gondolni tinédzserkorban. A szülőnek mi a jó lépés ezekben a helyzetekben?
Hát alapvetően hozzáállásban a nyitottságot tud nem javasolni. amiket én látok problémákat, legyen szó függőségről, mindenféle egyéb járulékos problémákról, cyberbullying, stb., ami be tud figyelni a játékok kapcsán, az ott keletkezik, amikor a gyerekek magukra maradtak a digitális élményekkel. Tehát, hogyha magukra hagyjuk a gyerekeket a digitális dzsungelben, akkor alkalmatlanak a farkas törvényei szerint fognak ugye mauglisodni, és ugye az a szülő, aki nem követi, hogy a gyereke milyen játékkal játszik, nem követi, hogy a gyerek milyen digitális élményekben van, az vak a gyerek lelki életének egy jelentős részére. Tehát, hogy ha a gyerek megoszt valamit a kedvenc játékából, vagy hogy szeretne találkozni valakivel, ott ismerkedett meg, akkor a szülőnek ma leginkább örömködnie lenne oka, hogy végre egy lehetőségével újra kapcsolódni tud a gyerekével egy olyan dologban, amire eddig lehet, hogy teljesen vak volt. De nyilván mellé kell tenni a szülői óvatosságot, tehát nem azt mondani, hogy oké, van egy vadidegen, akit sose láttunk, elviszlek, aztán ott hagylak, hanem hogy akkor azt mondani, hogy oké, akkor nézzük meg előtte videócsetán, hogy tényleg, beszéljük meg, hogy mit tudom, nyilvános helyen találkozunk, tehát ilyen alapbiztonsági gondolatköröket érdemes hozzátenni, de a nyitottságot mindenképpen érdemes megőrizni, mert a sajnos ma az van, azt látom, hogy nagyon jó szándékú, segítő szakemberek is akarva akaratlanul további éket vernek a szülők és a gyerekek közé, amikor csak a veszélyekről, meg csak a negatív oldalról beszélnek, mert akkor a szülő nem fog tudni nyitni a gyereknek az élményei felé. Márpedig a legjobb támogatást akkor tudja adni a szülő, hogyha a gyerekére odafigyel. De sokszor a problémák, amik miatt mondjuk szülők megkeresnek, az, hogy a játék után a gyerek szétesik, bezombul, agresszív lesz, deprimált lesz akármi, és akkor mi a jó megoldás, az a gyerek függvénye. Mert lehet, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk a 3,5 óra játékidő az már sok volt annak a serdülő gyereknek, és hogyha azt teszem, azt mondjuk 2 órában, 2,5 órában maximálnak, akkor egy sokkal jobb állapotban tudna felállni, mert idegrendszerileg neki az ideálisabb lenne. De az is lehet, hogy szintén nem jó az a játék, amiben játszik. Mert mondjuk ez egy érzékeny lelkű gyerek, akinek maximum együttműködő, kooperatív, de inkább introvertált egyedül a saját világában mondjuk építgetős akármi játékra lenne szüksége, mert attól tudna töltődni, de enyhe kortárs nőmás hatására, mivel mindenki mongaszozik, vagy fortnite-ezik, vagy akármi az osztályban, ő is azt fog játszani, és az őt szétszedi, mert pszichésen ez neki nem jó. És akkor nem az a kérdés, hogy hány órát játszott vele, mert lehet, hogy 5 perc is sok lenne neki, ha mondjuk leordítják a fejét, hogy milyen béna, és nem jól csinálja, és akármi.
Mondtad, hogy a szülőnek nyitottnak kell lennie a gyerekekre, hogy akkor tekinthetünk egy közös élményként a videójátékozásra, hogy akár az, hogyha közösen játszik akár a szülővel, vagy bevonódik abba a játékba, vagy egy streamernek az, hogy néz egy videójátékot, például a gyermek, hogy ez lehet egy olyan, mint egy erdei séta, vagy egy bármilyen más közös probléma, mert sokszor mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy a közös vasárnapi ebédek persze, ami nagyon fontos, és az is egy nagyon nagy élményként tekintünk, de hogy én azt gondolom, hogy mondjuk egy közös videójátékozás ugyanolyan közös élmény lehet, ugyanolyan családi program lehet, mint mondjuk a közös vasárnapi ebén.
Igen, nagyjából igen, tehát hogy én sem szoktam mondani, hogy például a közös séta, a közös vasárnapi ebéd, közös társasjátékozás, akármi az legyen egy ilyen családi szentséggel övezett dolog, amikor a szülők sem néznek közben tévét és nem nyomkodnak telefont, de ugyanilyen fontos és jótékony lehet a srácra nézve egy közös játék, vagy legalábbis a digitális élmények megbeszélése. Tehát mondtad, hogy milyen streamert néz adott esetben a gyerek. Ha egy szülő nem tudja, hogy milyen streamert, milyen influencert követ a gyereke, akkor nem tudja, hogy ki neveli a gyerekét. De statisztikailag az átlag szülő 10 percet beszélget a gyerekével, az átlag gyerek meg nem 10 percet követi a kedvenc influencerét, vagy nézi a kedvenc streamerét, stb. Tehát ezek nagyon jó lehetőségek lehetnek arra, hogyha legalább egy héten egyszer van egy ilyen fölzárkózás, ketchup lehetőség a szülő számára, hogy miről maradt le. És hogyha erről van rendszeres kommunikáció, akkor van lehetőség arra, hogy a gyerek jelezze azt is, hogyha valamivel gondja van, ha valami problémája van. És akkor, ha a gyerekre rálát a szülő meg a gyerek digitális életére, tényleg akkor tud neki segíteni, hogy milyen típusú az én gyerekem, és akkor milyen játék lehet való neki. Mert olyan játékokat tudok adni a gyerekemnek, ami kultiválja, támogatja az ő szikráját, az ő tehetségét, akkor egy hihetetlen hatékony eszköz lehet. Tehát, hogy nekem, ha én dolgozok egy fiatallal, akkor pályaválasztási szempontból például hihetetlen informatív tud lenni. Tehát vallom, hogy többet elárul egy gyereknek a tehetségéről és a jövőbeli lehetőségéről az, hogy hogyan használja a digitális világot, milyen játékkal játszik, milyen világban, milyen karakterbőrébe bújva, milyen stratégiát alkalmaz, stb., mint az, hogy milyenek a jegyei az iskolában.
Ez nagyon izgalmas, én egy gyerekpszichiátrián dolgozok amúgy így az általánosságban, és én is sokszor már felteszem azt a kérdést, hogyha van egy videójátékokkal játszó gyerkőc, hogy milyen videójátékokkal játszik, ott milyen szerepkört tölt be, mert nagyon sokat megmond a gyermekről, ahogy te is mondtad. Milyen más pozitív hatása lehet esetleg a videójátékokra a gyerekekre nézve?
Hát a videójátékok rengeteg készséget tudnak fejleszteni, tehát szerencsére ezt már elkezdték, hogy a köztudatban is úgy átvenni, hogy a szemkész koordináció, memória, reakcióidő, stb., hogy a összevetve a, mondjuk a gamereket a videójátékokkal, nem játszó fiatalokkal, ami egyre nehezebb videójátékkal egyáltalán nem játszó fiatal találni, egy csomó tesztben jobban teljesítenek, például érdekes módon kreativitás tesztekben is. Ugye sokan azt mondták, hogy a videójátékban ugye kézképeket kap a gyerek, és akkor kevésbé fogja használni a fantáziát, tehát kevésbé lesz kreatív. De úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet. Hanem pont fordítva, talán éppen azért, mert a videójáték ad egy ilyen védett játszóteret, ahol a gyerek szabadon kísérletezhet, próbálkozhat, hülye lehet, destruktív lehet, olyasmi lehet, ami máshol nem megengedett, és hogy pont szabadon kísérletezhet és kipróbálhat mindent, tehát megőrizheti azt a gyermeki szabadságot, amiben az iskola leginkább lenevelni, leszoktatná a gyereket.
Mondjuk egy Minecraftban töltött idő, az növelheti a gyermekek kreativitását?
Nem azt mondanám, hogy növeli, hanem hogy segít megőrizni azt a hihetetlen kreativitást, ami alapvetően ott van a gyerekekben, csak leszoktatjuk őket róla. Picasso mondta azt, hogy minden gyerek művésznek születik, a kívás az, hogy művész is maradjon, miközben felnő. Tehát ő pont kompenzálni tudja azt a nevelést, amit a jó szándékú szülők, tanárok csinálnak, mert ő próbáljuk a gyereket egy olyan viselkedésmódra terelni, ami társadalmilag elfogadott, vagy akármi, csak hogy ami az átlag társadalmi viselkedés, abban elég kevés például a kreativitás.
Én amikor először találkoztam ezzel, hogy a videójátéknak pozitív oldala is van, ugye a médiából mindig a negatív oldalt halljuk, akkor az első dolog volt, hogy ez a szemkész koordináció, hogy ebben nagyon sokat tud fejleszteni, akár a kontroller, akár a számítógépnek a használata. És orvosta hallgatóként szembe jött velem egy cikk, hogy a sebészi folyamatokban nagyon sokat tud segíteni, mert ugye már most már egyre kevesebb a klasszikus sebészi metódus, hanem sokkal inkább ezekben a laparoszkópos, vagy akár ilyen robotasszisztált műtétekre kerül sor. Ott viszont különböző kontrollerek, vagy különböző műszerek segítségével végzik a sebészek a műtétet, és volt egy ilyen óra nálunk az egyetemen, ahol ki lehetett ezeket próbálni, és volt egy verseny. És így azonnal megnyertem, ugye nekem is nagyon nagy videójátékos múltam van, és akkor láttam, hogy na igen, akkor ennek tényleg van pozitív haszna, a kreativitáson túl is. De ha van pozitív oldala, akkor persze, hogy van negatív oldala is. Beszéljünk egy kicsit a függőségről. Ez egy mennyire valid dolog. Sokat lehet olvasni az interneten arról, hogy van ez a videójáték függőség, ugye már generáltak neki egy hivatalos betegség elnevezést is gyakorlatilag, és a legújabb BNO-ban már szerepel. De viszont nagyon sok olyan dolgot lehet olvasni róla, hogy ez nem feltétlenül egy valid diagnózis, hanem inkább ez egy kísérő betegség, nem feltétlenül lehet önállóan látni, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy a mindennapok során, hogy nagyon kevésszer látni, mondjuk gyerekeknél az, hogy önállóan egy videójáték függőségről beszélünk, hogy mi ezzel most az aktuális véleményen?
Hát több tényezőből áll össze a dolog. Az egyik az, hogy a videójátékot úgy csinálják, hogy szórakoztató legyen, tehát ilyen mérnöki precizitással alakítják, úgy sokszor pszichológusokkal együttműködve, hogy ez tényleg magával ragadó legyen, ez önmagában nem lenne probléma. A probléma az, hogy ezzel párhuzamosan, mondjuk kevésen iskola van, ahol tényleg azt érik meg a gyerekek, hogy ők azt húd élvezik, és húd szeretik, és mit tudom én. Tehát kontraszt válítva kevés gyerek fogja házi feladatot választani egy szórakoztató videójátékhoz képest. Ez azt a példát szoktam mondani, hogy egy Józsika egy rosszul sikerült töri felelet vagy töri dolga után hazamegy, leül egy történelmi stratégiai játékkel és leigázza fél Európát, melyiknél lesz motiváltabb arra, hogy folytassa és még több energiát fetszöljön bele, stb. Tehát, hogy a játékoknak egy nagyon jó ilyen élmény adó ereje van, csak pont emiatt tud becsapós lenni, mert ott idézőjelben könnyebb lehet sikereket elérni. Könnyebb lehet akár baráti kapcsolatokat szerezni, könnyebb lehet nagyon sok mindent megélni, és akkor bele lehet csúszni egy ilyen csapdába, hogy mondjuk ha valaki kicsit szorong, vagy van valami problémája az iskolában, stb., akkor nagyon könnyű megélni azt, hogy jobban érzem magam a játékterében, a játékvilágában, mint egyébként az iskolában, vagy a hétköznapokban a saját bőrömben, és akkor el lehet indulni egy ilyen problémás irányba, hogy nemes egyszerűséggel egyre több időt akar majd ott tölteni, akkor még kevésbé fog foglalkozni a tanulmányokkal, esetleg még kevesebbet fog aludni, akkor még ingerültebb lesz, vagy kialvatlanabb lesz, még kevésbé fog tudni koncentrálni, nem eszik rendesen, akkor az erőnléte is le tud romlani, nem foglalkozik mondjuk a személyhigiéniájával, akkor még kevesebb pozitív visszajelzése lesz a kortársak között, stb. Tehát nagyon könnyű elindulni egy ilyen irányba. És szülők legtöbbször ilyen esetekben szoktak engem megkeresni. A refén az a segíts kezeltetlen a gyerekem, egyébként minden életkorban, de hogy ez megvan a bölcsis gyerekeknél, óvodás gyerekeknél, iskolás gyerekeknél, gimiseknél is, de amikor függőségről van szó, az általában már a serdülőkortól van, hogy teptágyból bukással a gyerek, vagy már annyit hiányzott, hogy a kicsapás szélén van, és nem tudnak vele mit csinálni, és nem tudják revenni, tanuljon, nem tudják revenni, bemenni mondjuk iskolába. Tehát ez ilyen képetlenben nagyon könnyű belecsúszni. Az estek nagy részben én azt látom, hogy itt egész egyszerűen a rendszer hiányzik. tudomásul kell venni azt a tényt, hogy ma már nem lehet, hogy egészséges, boldog gyereket nevelni, hogy minket neveltek. A mai szülők nincsenek felkészítve a digitális világ kihívásaira. Nincsenek felkészítve a mai szülők arra, hogy nem kell videójáték mellett egy gamer gyereket mondjuk nevelni. És ha egy szülő ezt elfogadja, és azt mondja, hogy igen, frissíteni kell a fejemben lévő szoftvert, akkor már sokkal jobb esélyekkel indul neki a dolognak, mert hogy szükség van egy digitális házirendre. Na most az, hogy jól működjön a digitális nevelés, hogy az erőszülő könyvemben három fogalmat emeltem ki, kell egy alapszintű tudatosság, kell egy megfelelő keretrendszer, és kell egy megfelelő kommunikáció. Tehát kell az, hogy tudatosak legyünk a digitális világgal kapcsolatban, nem lehetünk vakok a videójátékok világára, mert tudnom kell, miben van a gyerek. De érdemes dolgozni a saját tudatosságomon is, hogy én felnőttként mivel mennyi időt, miért és hogyan töltök, legyen a sorozat, vagy social media, vagy vásárlás, vagy akármi, mert ugyanolyan releváns is akkor vagyok hiteles. Kell egy reális keretrendszer, tehát nem lehet azt mondani, hogy nulla, és semmit nem játszott a gyerek, mert azzal nem teszünk szolgáltat senkinek, de azt sem lehet mondani, hogy teljesen ráhagyjuk, és az sem működik, hogy csak kérleljük a gyereket, hogy hagyd már abba azt a hülyeséget. Tehát itt jön be a korábban említett csoki-brokkoli párhuzam, hogy addig, amíg korlátlan mennyiségű csoki van az asztalon, kevés gyerek fogja a zöldséget választani. De hogyha van egy egészséges keretrendszer, és a napi penzumot, vagy nem tudom, mondjuk napi két kocka csoki van megengedve a gyereknek, akkor azt, ha szombat reggel 9-kor már megette, akkor egy órával később már lehet, hogy nyitott lesz a normális ételekre is.
Említetted ugye ezt, hogy legyen egy keretrendszer. Sokszor viszont azt látjuk a mindennapokban, hogy a gyermek leül videójátékozni, és akkor, amikor a szülő már azt mondja, hogy elég, akkor mondjuk kikapcsolja az internetet, vagy elveszi a kábelt a számítógéphez. A tiltás az megoldás lehet?
Nem nagyon működik a tiltás, és a jutalmazás büntetés sem működik. Tehát ahol a szülők következetlenül akkor lépnek csak közbe, amikor már mondjuk sokadik szólással, sokadik izére, akármi nem reagál a gyerek, és akkor azt mondják, hogy na most akkor bünti van, elveszem, és nem játszott egy hétig, azzal egy ilyen érzelmi hullámvastat lehet játszani, csak pont ellenkező hatást érnek el vele. Mert ahol a szülő büntiből mondjuk elveszi az eszközt, vagy esetleg ezzel próbál jutalmazni, hogy ha kitakarítod a szobádat, akkor játszhat, stb. Azzal ugye pszichológiailag pont a játéknak, a kütyüzésnek a fontosságát erősíti meg. Tehát egy kiváló példa erre, ugye van kétféle motivációnk van, motivációs rendszerünk a pszichénkben, a belső és a külső. A belső az, amit magamért csinálok, amit örömből csinálok, amire én motivált vagyok, a külső meg az, amit elvárásból, megfelelésből, a jutalmazás reményében vagy a büntetés elkerülésért csinálok. És hogy kiváló példára a pénz. Ugye a pénz lett manapság az első számú külső jutalmazó eszköz, csak hány ember menne be a munkáért és dolgozna ugyanolyan intenzitással, ha már nem kapna pénzt érte. Tehát, hogy a külső jutalmazó rendszer teljesen felül tud érni a belsőt, és voltak elkísérletek gyerekeknél is. Hogyha a gyerekeknek elkezdtek fizetni mondjuk a rajzolásért, ahol utána, amikor már nem kapta pénzt, nem volt kedvük rajzolni. De teljesen felül tudja érni a belsőt, és ugye az lenne a cél, hogy a gyerekeknek kultiváljuk a belső motivációt, hogy legyen minél gazdagabb, minél színesebb, minél változatosabb élete, hobbija, tanulja meg ő maga a felelősséget, felelősségvállalást, akár annak az örömét, annak a büszkeségét, hogy igen, én nem tudom, megcsináltam a saját szendvicsemet, vagy kitakarítottam a saját szobámat. Tehát a felnőtt lét felé ugye kultiválni, támogatni kell a gyereket, tehát jutalmazás büntetés nem működik, a tiltás nem működik, a keretrendszer működik. Tehát, hogy legyen egy tényleges, reálisan végig gondolt, optimális esetben a gyerekkel együtt átbeszélt keretrendszerben, amikor a szülők így önhatalmulag azt mondják, hogy na most innentől az a keretrendszer, hogy ha be is tudják tartatni, ami sokszor kérdéses, az akkor is egy egyoldalú valami lesz. És ugye az a cél, hogy a gyereket arra trenírozzuk, hogy ő saját maga lássa be, hogy igen, neki az jobb, hogyha gazdálkodik mondjuk a játékidővel, és akkor marad ideje másra is. Vagy jobb neki, hogyha saját magától hagyja abba második kör után az online játékot, mint hogyha a harmadik kör közben húzza ki a nyúlkábelt, és akkor cserben hagyja a többieket, akármi. Tehát, hogy itt megint nagyon fontos a kommunikáció, hogy tudja, mivel játszik a gyerek, beszéljek valahogy, hogy ő mit szeretne, mi a keretrendszer, és akkor együtt összehangolni, sokkal nagyobb eséllyel tud működni. Csak ugye az van, hogy a legtöbb szülő ezt egyedül nem tudja végig zongorázni, az a tapasztalatot kell nekik a segítség.
Legtöbbször már akkor lép közben a szülő, amikor már nagyon nagy baj van. Mit tehet ilyenkor a szülő, illetve mennyire kell foglalkozni csak a gyermekkel? Hiszen a szülő ilyenkor sokszor elviszi pszichológushoz a gyermeket, elviszi szakemberhez a gyermeket, vagy bárhova, azzal, hogy itt van valaki, aki elromlott, és javítsák meg. Pedig sokszor lehet, hogy a család dinamikában, vagy a család szerkezetben kell keresni a problémát.
Amikor sajnos a szülők nagy része megmozdul, az, amikor már rég a ház, vagy borult a bili, vagy valami gond van. És az én tapasztalatom az, nekem olyan sztorikat szoktak elmondani, hogy tényleg, mint a pingpong, vagy nem is flipper golyó ide-oda küldözgetik a gyereket, mert elviszik orvoshoz, elviszik neurológushoz, elviszik ilyen pszichológushoz, elviszik olyan szakemberhez, és a legtöbb helyről általában tovább küldik őket, és sokszor még ez a jobb. Mert tényleg az a probléma sokszor, hogy vannak jó szándékú, tényleg jó szándékú, tudom, segítő emberek, csak mondjuk egy, bocsánat, 50 pluszos női pszichológus, aki életében nem játszott videójátékkal, nem nagyon fogja tudni megérteni, és sajnos sokszor, hogy abban van, ami a régi ízé volt, hogy ez agresszívá tesz, ez függőséget okoz, ez rossz. Tehát úgy kezeli, mintha drogozott volna a gyerek, vagy valami, hogy erről le kell szokni, mert ez meg fog téged ölni, és tehát akaratlanul is, ugye a generáció szakadék másik oldaláról fog pappolni a gyereknek, ergo bármit mond, lepeled a gyerekről, ellenállás lesz, akaratlanul beáll a szülők mellé, és hogy ezzel sajnos csak további kerül a szülő és a gyerekek közé. Tehát amikor végre jutnak mondjuk hozzám, vagy egy magamhoz hasonló szakemberhez, akkor én ott tolmácsolok. Akkor én ott mediálok. A munkám nagy része arról szól, hogy közvetítsek, hogy helyreállítsuk a kommunikációt magát. És hogy vannak, hogy mondják a szülők, hogy eljöttek hozzám egy 2 órás alkalommal, és 2 óra alatt többet tudtak beszélni a gyerekükkel, mint előtte 1/2 év alatt, mert egyébként ugye kizárta őket a gyerek. Mert folyton csak a kritikát kapja, már megint a hülye játék, miért nem hagyod abba, azt hiszi, el akarják venni tőle azt, ami mondjuk számára a legfontosabb, vagy egy legalábbis egy nagyon komoly örömforrás és a többi. És ha sikerül a kommunikációt helyrehozni, akkor sokszor magától megoldódik a probléma. Van, hogy elég csak a szülőt, tehát megkeresnek azzal, amit mondtál, hogy elromlott a gyerek, szereld meg, idézőjelben. És én mondom, hogy oké, de először a szülők kellünk lebeszélgetni mindig. Tehát nem vállalok gyerekszerelést, a szülővel kezdjük közük a beszélgetést. És hogy a szülők fejében sikerül, mondjuk a fölös bolhába elefánt dolgokat, hogy sorozatgyilkos lesz a gyerek eloszlatni, sikerül az előítéleteket kicsit oldani, sikerül őket rávenni, hogy nyissanak a gyerek felé, hogy nem feltétlenül ördögtől való fejleszthet is, jótékony hatása is lehetnek, stb. Akkor utána már azzal hívnak fel, hogy hát valami történt, mert hirtelen a gyerek hajlandó velük beszélni, és már nem is kell a gyerekkel dolgoznom, mert ezért. Tehát, hogy a szülők fejben változik a hozzáállás, lásd csodát a gyereknek is változik a viselkedése.
A biztonságot a szülő a nyitottsággal és a kommunikációval tudja megteremteni?
Nagyon-nagyon fontos a kommunikáció és a nyitottság. A keretrendszer ugyanilyen fontos. Ugye az van, hogy azt jobban élvezik a gamer gyerekek, hogyha ha már nem piszkálják őket, hogyha meghallgatják az a játékos élményeiket. Nyilván az viszonylag ritkán népszerű dolog a szülőktől, hogy akkor mindentől korlátozzuk, hogy mennyit játszasz, hogy előtte semmi nem volt. Tehát van egy kis harcúzavona, de hogy ez a család dinamika része. Nagyon-nagyon fontos tud lenni a keretrendszer akkor, amikor a gyerek még maga nem tud kereteket tartani. Ugye az a cél, hogy a lehető legszigorúbb keretrendszerből, ami mondjuk kisgyerekeknél kell, fokozatosan, hogy nő a gyerek, egy lazább keretrendszer biztosíthassunk, ahogy a gyerek mutat egy nagyobb önállóságot és felelősség vállalása képességet. Amennyiben a gyereknek ez nincs meg, mert elkapja a gépszíj, nincs még olyan, mondjuk nincsenek olyan mentális tartópillérei még, nincsen olyan kialakult élete, hogy mondjuk fontosabb legyen neki az offline találkozás a barátokkal, vagy fontosabb legyen neki a foci, vagy fontos legyen bármilyen célja már jövőt, illetően amiért tanul, tehát amíg ezek nincsenek még meg, és azon, hogy a játék a minden, addig nehezen fog menni az, hogy ő tartson kereteket, addig a szülő a stabil, megbízható keretrendszerekkel tud egy biztonságot adni a gyereknek, mert ugye azért megtartó erő a gyerek számára. Csak így szokott ott elcsúszni a dolog, hogy a szülők elvárják a gyerektől, hogy tartson kereteket, és nem biztosítanak a kereteket. Az meg nem keretrendszer, hogy húzok egy vonalat a homokba, hogy ezt tétszín elébd át. Már megint. Tehát, hogy az a keretrendszer, ami megtart, az ad ugye biztonságot a gyereknek. Csak azt látom, hogy sokszor a szülőknek éves, pláne úgy, hogy nem is tudják, hogy mivel játszik a gyerek, adott esetben ők maguk sincsenek tisztában a saját digitális szokásaikkal, vagy esetleg szimplán nem is tabu, de egy ilyen vak volt az egész digitális világ. Tehát arról beszélgetnek, hogy mi volt az iskolában, vagy milyen egyet kaptál, és hogyha a digitális dolgok merülnek fel, akkor legfeljebb a szapulás marad.
Ugye amikor ezeket a témákat érintjük, akkor szerintem minden hallgatónak a fejében egy serdülő képe látszódik, hogy biztos a serdülők játszanak videójátékokkal, ők néznek különböző gaming tartalmakat, őnáluk vannak ezek a problémák. Viszont a mai világban egyre többször látjuk, hogy akár óvodáskorban is megjelenik akár az agresszió, akár ez a kütyű függőség, bármennyire is nem szeretem ezt a szót, de hogy nagyon sokat játszanak a gyermekek telefonnal, videókat néznek, akár a YouTube lett az új mesecsatorna. Na, és azt látni összességében, hogy gyakorlatilag a szülők egyfajta ilyen digitális cumiként használják a telefont, vagy a táblagépet, és odaadjuk a gyermeknek, mert addig se sír, addig se kell foglalkozni vele. Mit látsz ezzel kapcsolatban? Mekkora probléma ez most a jelenkorban?
Katasztrofális a helyzet sok szempontból. Alapvetően teljesen fals az, hogy a gamer az a tini. Tehát ez igaz volt, nem tudom, 20-valahány évvel ezelőtt, amikor én voltam gyerek, de ma ugye tudjuk azt, hogy statisztikailag a gamerek az a 30-as 40-es fiatal felnőtt réteg, akik ugye annak idején elkezdtek játszani, és máig játszanak, vagy időközben rákaptak, amikor megengedték maguknak, stb. De lefelé is ugyanez a helyzet. Tehát igen, amit mondtál, az okostelefon, meg a okos kütyük lettek most kvázi az új pálinkás cumi. És hogy a szülők azt látják, hogy odaadom, elhallgat, és a fogzósban megnyugszik, és aki nem akar tenni, azt a gyereket lehetetetni, és ami nem volt, hanem nyugton maradni, már át lehet pelenkázni, és aki visított a babakocsi, az most már nyugton van. Tehát bármilyen helyzetben, bármikor be lehet dobni, és univerzálisan működik. Csak ugye még most kezdi felfogni a szülői populáció nagy része, hogy ennek milyen káros hatásai tudnak lenni. Tehát egyetlen kutatás ugye kijön ezzel kapcsolatban, hogy a egységes diagnózis erre még nincs, hát próbálkoznak mindenfélével, hogy a túlzott, excessív képernyő használat, és a többi keresgélnek rá kifejezéseket, de még nem forta ki magát a dolog. Amit látunk az az, hogy ahol ilyen óvis meg bölcsődéskorban napi szinten rendszeresen órák hosszat gyereket magára adnak képernyővel, mindegy igazából itt most, hogy tablet, vagy YouTube, vagy mese, vagy játék, ebből a szempontból mindegy. Egyre inkább különböző figyelemzavarok, viselkedészavarok, és az úgynevezett megint csak ilyen köznyelven a digitális autizmus az, ami ugye elkezd megjelenni, ami ugye nem összetévesztendő a tényleges autisztikus spektrum zavarral, csak a laikus számára kísértetesen hasonló, amikor a gyereknek a mondjuk az indulatkontrollja, a kommunikációs készségei nem előre felődnek, hanem megállnak, vagy esetleg vissza, és a szülő megérezte, a gyereke már nem reagál a saját nevére, akkor bepánikol, hogy úristen. Szerencsés esetben ugye az a tapasztalat, hogyha kiveszik a kütyöt a gyereknek a napi rutinjából, akkor hamar idegrendszer szinten a gyerekek hihetetlenül rugalmasak, behozzák a lemaradást, nincs ezzel semmi gond, csak ugye nem mindegy az, hogy milyen időintervallumon keresztül volt ez, meg napi hány órában volt, meg mondjuk milyen tartalmakat kapott szegény gyerek a kis idegrendszerébe. Tehát igen, ezzel kapcsolatban is egyre többet keresnek meg. Nagyon érdemes megfontolni szülőként, hogy mi az a helyzet, ahol ezt bevetjük. Tehát ég és föld a különbség a között, hogy mondjuk amikor valami fájdalom van a gyereknek, mert eltörte valamit, és akkor az orvosi váróban kell várni, tök jól tud működni, ugye vannak is erre kutatások, hogy fájdalomcsillapítóként gyerekeknek vetekszik a farmakológiai készítményekkel a videójáték, tehát ott indokolt, ott tök jó, de hogy a napi rutinban, amikor úton vannak mondjuk az oviba, hogy csendben legyen az autóban a gyerek, ott nem kezdeném el rászoktatni. Meg nem kezdeném el csak azért, hogy legyen a koronyáknak egy pár perc nyugalma. Megtapasztalja a szülő azt, hogy ez milyen jó. Ugye ha a gyerek már egy órája ordít, vagy egy fél órája üvölt, meg rángat, meg akármi, akkor a szülő bármit megtenne, hogy abba hagyja a gyerek. De a gyerek már fél órája csendben van, az nem fáj. Ott nem fogok ugrani, hogy véget essek ennek az állapotnak. És nagyon könnyen lesz a fél órából egy óra. Könnyen lesz az egy gyógybabócából három, és ha bevált hétfőn, akkor kedden is elő fogom venni, és ha jó volt délőtt, akkor miért ne lehetne délután is. És nagyon könnyű ezzel elcsúszni, és ugye a szülők is el tudnak csábolni ebben a dologban, a gyerekek meg rá tudnak kapni erre a dologra, és akkor nagyon nehéz megfogni, fájdalmas, sokkal nehezebb utána visszavenni belőle, elvenni a gyerektől, tehát van, amikor már az van, hogy már nem hajlandó enni a gyerek, hogyha nincs ott a képernyő. Anélkül már nem tudják lefektetni, hogyha nincs meg a kötelező mesenézés előtte. Tehát nagyon be tud zavarni a természetes, ugye biológia alapon meglévő ciklusokba. El tud tolódni az evésnek a rendje, el tud tolódni az alvásnak a rendje. Hát volt azt hiszem az NMH-nak volt egy ilyen felmérés ezzel kapcsolatban, hogy este 10-kor talán minden negyedik óvodás még képernyő előtt van, és általában egyedül. És ez rengeteg problémát tud hozni. Hát itt jön vissza az, hogy a mai szülők nincsenek erre felkészítve, nem látják még át azt, hogy ez mennyi problémát tud okozni.
Hogyha szeretnénk őket edukálni, akkor mondjuk egy óvodáskorban van egy olyan szám, ami megengedett képernyőidő a gyerekeknek, vagy ez egy tólig, vagy ez figyelni kell a gyerek reakcióit. Mert persze az, hogy bevonódunk a gyerek játékába, bevonódunk abba, hogy milyen videókat néz, és nyitottak vagyunk, akkor talán ugye a cyberbullyingtől, az internetes zaklatástól, vagy egyéb más videójátékhoz köthető problémáktól meg tudjuk védeni. Viszont van valahol esetleg a világhálón, vagy neked esetleg valami, ami így tudsz javasolni, hogy a különböző életkorosztályokban, akár egy óvodásnál, akár egy kisiskolásnál, akár egy tinédzsernél, mennyi idő, ami a jó?
Vannak irányelvek, alapvetően azért a gyerek a szintmérő. Az egyik elv az, hogy mondjuk 4 éves korig nem lenne szabad a gyereknek egyedül kütyüznie. Tehát, hogy 4 éves korig kb. Meg kéne őrizni azt, hogy nulla legyen a napi képernyődő, amit a gyerek egyedül költ el. Tehát egészen más az, hogy együtt megnézzünk egy állatos videót. Együtt megnézünk egy rövid mesét, együtt kipróbálunk egy valami fejlesztő játékot, amit gyerekeknek csináltak, bár nem nagyon hiszek az ilyenkorú gyerekeknek készült fejlesztő játékokban, mert nem igazán van rá szükségük. De az, hogy együtt kipróbálunk valamit, az egész más attól, hogy odaadom a gyereknek, és akkor el van, és csendben van, és akármi. 4 éves kor fölött meg az a helyzet, hogy amit hangsúlyoznék, az inkább a felkészítés. Tehát amit leggyakrabban látok szülői hiba, az két felcsoportra osztható. Az egyik az, aki teljesen ráhagyja a gyerekre, és bedobta a gyeplőt a lovak közé, és akkor majd utána látjuk annak a következményeit. A másik fel, aki meg látva a veszélyeket, megpróbálja képernyőmentesen nevelni a gyereket, és akkor teljes tiltásban, teljes távoltartásban, stb. A probléma ezzel az, hogy azért a gyereknek általában vannak kortársai. 4 éves korban már a legtöbb gyerek óvodába jár, aztán iskolába készül, jó esetben vannak nagyszülei, barátai, stb. Tehát azt szokták tudni elérni vele, ami volt annak egyen, amikor tudtam az X osztálytársaimról, hogy otthon nem gyújtanak rá. Tehát, hogy az, hogy otthon tiltva van, az nem jelenti azt, hogy a gyerek nem találkozik vele. És ha sikerül is képernyőmentesen nevelnem teljesen vagy gyereket, az iskolás korhoz közelít fel, előbb-utóbb fog jönni a mély víz. És ha nem készítem fel a gyereket a mondjuk a videójátékok pozitív élményeire, vagy a cyberbullying veszélyeire, vagy az idegenekkel való online kommunikációra, vagy a bármilyen más dolog, amiben belefuthat az interneten, akkor azzal nem tettem nagy szolgáltat a gyereknek. Tehát amennyire fontos a korai években az, hogy inkább távol tartsuk a gyereket, vagy úgy mondom, hogy a saját kényelmünkre ne szoktassuk rá, legalább annyira fontos utána, hogy kezdjük el felkészíteni őket erre a világra fokozatosan. Hogy mire a gyerek találkozik vele, mielőtt a gyerek első okostelefont kapna, muszáj felkészíteni, hiszen az okos eszközök, a digitális világ maga a gyerekeket funkcionális felnőttként kezeli. És úgy veszi az 5 éves gyereket is, meg a 2 éves gyereket is, mintha ez egy felnőtt lenne. Mert lehet, hogy 10-ből 10 oldal megkérdezi, elmúlt el 18, de 10-ből 10 2 éves már rá fog tudni kattintani, hogy igen. És nagyon sok szülőnek okozott nagyon kellemetlen élményeket, mondjuk a pandémia alatt, amikor ugye a szülő általában a szülő veszi meg a telefont, az ő bankkártyában hozzá beregisztrálva, stb. És akkor a gyereknek csak kattingatnia kellett, hogy megvegye az N+1 Fortnite skint, vagy lootboxot, vagy akármit, és akkor a szülő, hogyha nem volt 2 lépcsős azonosítás, stb., nem volt a COVID-intézkedések, akkor mondjuk a következő havi számla kimutatásban szembesült vele, mondjuk 100 000 forintot eltapsolt a gyerek a videójátékban. És akkor sokan megdöbentek, hogy úristen, mi történt itt, és
pandémia milyen egyéb más változásokat, meglepetéseket tartalmazott így videójátékos gyerek és szülő szempontjából?
Hát a legtöbb felismerés számomra, amit látok, az abban született, ami a jó dolog, hogy ugye korábban hosszú évek alatt lassan eljátszottuk az anekdotikus békát, ami, hogyha lassan melegítjük alatt a vizet, nem vesz észre, hogy megfő. És ez volt évtizedeken keresztül, a 90-es évektől fokozatosan ugye elterjedt, mindennapokban jelen van, minden háztartásban van, tehát nehéz olyan ember találni, aki ne napi szinten ne találkozna vele. És a pandémia volt az, amikor rákényszerültünk arra, hogy nem is mehetünk el otthonról. Amikor az volt, hogy már minden a képernyőhöz kötődik, akkor ugye megfogalmazták fiatalok sokszor, hogy jó lenne most már nem érdekli a sorozat, mert már végignézett minden sorozatot, ami érdekelt, hogy végre hadd menjen ki, végre hadd találkozzon a barátokkal, végre hadd legyen levegőn, akármi. Jó volt azt megtapasztalni, hogy sok embernek kellett azzal szembesülni, hogy nem az a boldogság csúcsa, hogy egész nap nézem a sorozatot, vagy játszom a játékot, vagy bújjam a social médiát, amiről korábban azt lehetett gondolni, hogyha bármit csinálhatnék egész nap, akkor azt csinálnám legszívesebben. Sokféle probléma is előjött nyilván, tehát hogy a függőségi kérdéskörökbe figyeltek, sokaknál a cyberbullying, vagy az online költekezés, vagy a egyéb más dolgok, tehát hogy ezek megjelentek, de a legfőbb hatás az, hogy szerencsére valamiféle tudatosság elindult. Meg utána. Tehát nem is csak közben feltétlenül, hanem utána, amikor mondjuk a gyerekek visszakerültek iskolába, és akkor a tanárok jelezték, sokakkal beszélgettem, hogy a legegészségesebb gyerekeknek is mondjuk a testnevelésben a fizikai erőnléte hihetetlenül visszaesett. A szociális készségek ugye megzuhantak, mert hogy ahogy online kommunikálunk, az sokszor egész más, sokkal könnyebb, sokkal kevesebb a feszültség. A másik szemébe nézni, kérem, köszönöm, bocsánat, egy egészen más egészszerben mozognak. Az alapszociális készségek, amik kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudjon funkcionálni egy fiatal, az, hogy csak online térben működik, azok nem úgy fejlődnek, ahogy kellene.
Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen felelőssége van a szülőnek ebben a rendszerben. Lehet-e akár okolni a gyártókat, vagy azok, akik fejlesztik ezeket a játékokat? Van-e nekik felelősségük ebben, illetve az a jövőben milyen irányt vehet? Lesznek-e esetleg szabályozások?
Érdekes dilemma ez a kérdés. Alapvetően inkább a szülőket szoktam javasolni, hogy gyakoroljanak minél több éveséget ezzel kapcsolatban, mert lehet várni több felelősségvállalást a gyártóktól, de alapvetően ez egy ipar. Jelenleg ugye az első számú szórakoztatóipar a videójátékipar, tehát már meghaladta ugye a hollywoodi filmeket és egyebeket. De ha megnézzük azt, hogy például hiába van ott az életkori besorlás, mert kötelező jelleggel ott van a játékokon, a szülő nem nézi meg, és hagyja, hogy a nem tudom, 8 éves gyereket 18 pluszos zombis lefejezős akármilyen játékot játszon, akkor hiába tette rá a gyártó a címkét. Tehát, hogy a jelen tapasztalat az, hogy még hiányos mind a gyártói oldalon, mind az átlag szülői oldalon a felelősség ebben a témakörben, mind a két oldalon lenne mit tenni.
Akár egy oktatási rendszertől várhatjuk, hogy segít akár a szülőnek, akár a gyermeknek ebben?
Hát itt is az a helyzet, hogy a szülők gyakran szeretnék, hogy az iskola ezt oldja meg, de akárhány iskolába megyek ezzel kapcsolatban, ahol meghívnak, hogy segítsek ilyen témákban, azt látom, hogy mind a két oldal kell. Tehát nagyon sokat tudnak tenni az iskolában is, mert ég és föld a különbség, hogy vakok a tanárok, mondjuk az osztályfőnökök a gyerekek digitális életére, vagy van róla beszélgetés, hogy például a bekerül a nappali megbeszélés tárgyává válik az, hogy mi történt éjszaka a Viber csoportban, vagy teljes vak volt, mert akkor két világban élnek a gyerekek. Akkor az online térben digitális tegyekorát játsza, szétszincálják egymást, és nappal meg nem értik a tanárok, hogy most miért dühös az egyik gyerek, vagy miért nem szólal meg a másik gyerek. Tehát nagyon fontos védőálló szerepet be tudnak tölteni a tanárok, megint csak akkor, hogyha felkészültek erre, mert a jelenlegi rendszer szerint a pedagógusok alapvetően nem kapnak erre képzést. A szülői oldalon ugyanez a helyzet. Itt egy zárójeles gondolat, én pont azért, mert láttam azt, hogy mennyire hiány van a tanároknál és információban. Döntöttem úgy, amikor megjelent 2022-ben a digitális nevelésről szóló könyvem, azt mondtam, hogy minden iskolának, de minden óvodának is, meg iskolapszichológusnak, meg védőnőnek, meg gyermekvédelmi szakembernek én ingyen adom ajándékba e-book formájában, ha jelentkezik érte. Tehát ha valaki szeretné, csak írja rám az interneten, pszichológus Pasi alkotó néven megtalál, legtöbb social media platformon nagyon szívesen adom, nagyon szívesen is megyek iskolákba, tehát én nagyon sokat dolgozok azon, hogy legyen egy digitális tudatosság, terjedjen, mert látom, hogy mennyire hiányzik. És a szülők sokszor tanároktól várnák a válaszokat, a tanárok meg sokszor abban reménykednek, hogy a szülők otthon helyet teszik ezt a kérdést a gyerekeknél. Legjobban az működik, hogyha együttműködés van, és mind a két oldalon tesznek ezért.
Mi várható a jövőben? Milyen trendeket látsz ezzel kapcsolatban?
Két irányt látok párhuzamosan mozogni. Vagy mondjuk hármat, de a harmadik az az átmenet. Tehát van egy ilyen szürke zóna katyfasz, amiben nehéz tisztán látni, hogy ez pontosan hogyan is hat, mihogy, stb. Ami ebből eléggé jól ki tud rajzolódni, az az, hogy mi az, amikor valaki elindul a negatív irányba, amikor már leromlanak a tanulmány eredmények, vagy az egészségi állapot, felborulnak az alvási, az étkezési szokások, amikor minden másnál fontosabb lesz, amikor minden mást hanyagol, tehát amikor elindulunk a függőség felé, az úgy kiválik azért mégis ma az átlagból. Azzal párhuzamosan, hogy az átlag is egyébként, hogy az egészségtelen irányban mozdult el, mondjuk a képernyődőt nézzük, hogy az átlagos fiatal minimum szürke zónában van napi képernyődő szempontjából, még ha nem is mutatja a problémás függőségi jeleket. Tehát erre érdemes odafigyelni, és ehhez képest a másik oldalon van egy kisebb réteg, egy kisebbség, aki úgymond tudatosan használja ezeket a dolgokat, tehát aki kereteket állít, aki tényleg mondjuk megválogatja, hogy milyen játékkal játszik, és odafigyel arra, hogy mondjuk akár gamerként olyan játékkal játszan, ami neki jó, amit ő szeret. Ő levonja belőle a tanulságokat, mondjuk akár pályaválasztási, vagy életvezetési, vagy bármilyen szempontból, hogy akkor hogyan lehet az én hasznomra ez, vagy hogyan tudom mondjuk a szakmámban hasznosítani azokat a készségeket, amiket a kedvenc játékaimban mondjuk sok száz vagy sok ezer órán keresztül gyakoroltam, mert én nagyon szeretem, amikor tudok beszélgetni mondjuk ilyen sikeres emberekkel, akik azt csinálják, amit szeretnek, hogy oké, mit csinálsz most, mi az, amiről most szól a munkád, oké, és milyen játékkal játszottál gyerekkorodban. És sokszor belefutok abba, hogy nagyon érdekes ilyen párhuzam van, hogy az, aki a munkájában erőforrásokkal sakkozik és rendszereket épít, stb., az annak idején mondjuk az Age of Empires játékban birodalmat épített és erőforrásokkal sakkozott és rendszert épített, és hogy ja, hát tényleg, sok ezer órán keresztül, hogy gyakorolt egy csomó készséget, mondta a szakmai helyzetben, hogy idegrendszeri szinten ott van, mert begyakorolt idegpályák ott vannak és működik. És ez egy olyan erő, amit simán lehetne kamatoztatni, hogyha megvan az, hogy a gyerekemnek mire van affinitása, mire van szikrája, és rengeteg lehetőséget tudna ez magában hordozni az önismeret fejlesztésétől, a kognitív készségek fejlesztésén át a tudatos életvezetéséig hihetetlenül.
A terápiában hogyan használható, vagy hogyan lehet majd a jövőben használni így akár a videójátékokat, akár a különböző technológiai eszközöket?
Amennyire én látom, jelenleg inkább ilyen célzott jellegű felhasználások vannak, tehát például mondjuk az első példa, ami eszembe jut, hogy fóbiák kezelésében, ugye pont VR vagy más hasonló szimulált környezetben, ugye pókokkal, kígyókkal, akár más dolgokat 100%-os biztonságban lehet interaktálni, menj közelebb hozzá, lépj egy nyúj felé, és a többi. Ugye vannak olyan technológiák, ahol már kvázi meg is lehet fogni, vagy az érintésélményet lehet valamilyen szimulálni. Ilyenfajta lehetőségek, ugye a különbözőféle rehabilitációs intézetekben ugye rájöttek, hogy a VR és más egyéb eszközök mennyire jó fájdalomcsillapító eszközök tudnak, de akkor fájdalmas mondjuk fizikoterápiát, mozgást, valamit kell csinálni, mondjuk égési sérültek esetében, és végtelen mennyiségű fájdalomcsillapítót bele lehetne tolni, de volt erre kutatás, hogy égési sérült veteránok arról számoltak be, hogy jobb fájdalomcsillapító eszköz volt számukra a játék, mint a gyógyszer, mint a farmakológia készítés. Annyira magával ragad, annyira intenzív, és egyébként tényleg az önismeret és számos probléma, megküzdés, stb. Nél egy jó eszköz lehetne, csak ugye erre általában az van, hogy mindig valami adott dologra ki akarnak dolgozni egy specifikus eszközt. Ehhez képest a gyakorlatban én inkább ugye azt a részét használom, hogy aki bejön hozzám, annak dolgozok az élményeivel. Tehát ha valaki úgy jön hozzám, hogy rendelkezik X sok száz órányi élménnyel mondjuk egy fantasy videojáték világban, akkor annak a dolgaival tudunk dolgozni. Ha valaki stratégiátikokkal játszott, vagy valaki, nem tudom, Star Trek, vagy Harry Potter, vagy Gyűrűk, vagy akár, akkor annak a szimbólum rendszerével, annak a mechanikájával nagyon sok érdekes párhuzam behozhatod. Ezt szoktam mindig mondogatni, hogy én úgy éltem meg, hogy a saját felnőttkori, mondjuk már vállalkozói létemre sok szempontból jobban treníroztak a kedvenc játékaim annak idején, mint amennyire felkészített a legtöbb dolog, amit az iskolában tanultam.
Szóval eljutottunk oda, így a beszélgetés elejétől, hogy a videójátékok agresszívvá tesznek, most meg arról beszélgetünk, hogy a videójátékokkal akár nyugodtabbak lehetnek a gyermekek, terápiás eszközként tudjuk használni, akár specifikusan, akár aspecifikusan. Hogyha eljön egy jövő, és mondjuk a videójátékipar fejlődik. Uh-huh. Nem tudom neked, melyik irányba tartozol, hogy mi lesz a videójátékok jövője. Én nagyon hiszek ezekben a metaverzumokban, és abban, hogy gyakorlatilag úgy, mint a Ready Player One című filmben, úgy fogunk a videójátékokkal játszani a jövőben, hogy gyakorlatilag leszaladtunk egy futópad, egy virtuális valóságszemüveg lesz rajtunk, egy mellény, a kesztyűk, és gyakorlatilag egy párhuzamos világot tudunk majd szimulálni a jövőben. Sajnos ehhez hozzátartozik az is, hogy például ebben a filmben ugye a környezet annyira lepusztult, a természet annyira kihalt, hogy ugye a virtuális valóságban menekültek gyakorlatilag az emberek ebben az időszakokban, ebben a filmben, mert ugye egy szeméttelepen laktak. Mit gondolsz, hogy ez milyen hatással lehet majd akár a felnőttekre, akár a társadalomra, akár a gyerekekre? Ez is videójátéke, vagy ez már egy párhuzamos valóság, vagy...
Ez már most párhuzamos valóság, tehát, hogy már most azt látjuk, hogy ahol a szülők gyakran tévednek, azt gondolják, hogy a digitális világ egy másodlagos dolog. És hogy el kell fogadni, hogy a fiatalok számára akár ugyan intenzív lehet, sőt, sokszor elsődleges már a digitális tér. Tehát, hogy mondtam, fontosabb neki a videójáték siker, mint az iskola dolgozat, fontosabb akár esetleg az online barátok, mint az osztálytársak, vagy legalábbis ugyanolyan fontos. Ahogy most megvan ez az irány, hogy aki tudatosan használja, egy pozitív erő lehet az életében, és fejleszthet és hihetetlen lehetőségek, aki meg úgy van vele, hogy mondjuk menekülésre használja, annak egy nagyon sajnos szerencsétlen káros destruktív erővé tud válni. Ahogy fejlődik a technológia, ez úgy tud erősödni, hiszen ugye eddig mondjuk a videójátékokban ugye írott szkript szerint lehetett mondjuk beszélgetni az NPC-kkel. Ahogy most fejlődik ugye a mesterséges intelligencia kutatás, egy ponton valószínűleg el fogunk tudni oda jutni, hogy a úgynevezett NPC nemjátékos karakterek már teljesen komplex társalkodó bot módján tudnak interaktív módon beszélgetni az emberrel, tehát még ezerszeresen immerzívebbé fognak tudni válni a világok. Ezért még sokkal inkább fontos kérdést teszi az ember. Azért kapcsolódik be mondjuk egy játékvilágba, hogy kikapcsolódjon, hogy feltöltődjön, de egyébként várják más számára fontosabb dolgok, vagy azért lép be, hogy meneküljön az életének a fájdalma, a szorongása, a bizonytalansága, akármilyenről. Ez esetben egyre nehezebb lesz úgymond lejönni a szerről, tehát hogy a klasszikus életemben függőségi problémák meg fognak ugrani azzal arányosan, hogy fejlődik a technológia. Legyen szó a virtuális valóság részéről, ugye a háromdimenziós környezet interaktivitás, akár az tényleg, hogy a tartalmak, hogy bővülnek a játékvilágok, tehát a régi játékok meg volt, hogy mondjuk a Prince of Persia-t egy óra alatt végig lehetett játszani annak idején. Meg volt egy akciójátéknak, mondjuk 6-8 óra volt a sztoria, még végig játszottad. Ez képes mostanában már a single player játékok, mert egy gyakoribb, hogy több száz órányi időt el lehet tölteni a játékban, mert akkora és annyi a tartalom, és annyi egyre fontosabb lesz, egyre inkább tükröt fog nekünk tartani. Egyre inkább olyan lesz, mint az Edevis tükre a Harry Potterben, hogy mutat nekünk valamit, ami elgondolkodható lehet, ami érdekes élmény lehet, de hogyha valaki beleragad ennek a csapdájába, akkor könnyen belefuthat abba, hogy a Dumbledore mondta, álmokból épít várat a helyet, hogy élni az életét. Tehát, hogy egyre fontosabb lesz a felelősség a felhasználói szinten is, meg a szülőknek is.
Pici részletet nem érintettünk még szerintem az egész nagy beszélgetés során, ami most éppen előjött, hogy a függőség kapcsán ugye nagyon sok játékban találhatóak már különböző vásárlások, különböző tokeneket lehet venni, vagy akár a Fortnite-ba, ugye a
skinek,
igen. Ez milyen hatással van a gyerekekre, és hogy például ugye addig, amíg játszik a gyermek egy játékkal, addig persze, hogy a szülő el van, de amikor már megjön az értesítés a telefonon, hogy bizonyos összegek leemelődtek a bankszámláról, akkor már ez egy sokkal valóságosabb problémának tűnik. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatait? Hogyan lehet ezt irányba terelni?
Ez egy nagyon, nagyon vicces dolog, mert hogy pont a úgymond valóság és az úgymond játékvilág közti határ kezdett el álmosódni az utóbbi években ezekkel a technológiákkal. Tehát ez nem véletlenül okozott annyi problémát, mondjuk a Pokémon Go. Ugye ahhoz voltunk kondicionálva, hogy a játék az, amikor leülök a gép elé, legyen a számítógép, vagy konzol, vagy akármi, és amikor felállok, annak vége van. Ergo, amikor az úttesten kelt át valaki, akkor legfeljebb a fejében forogtak a fogaskerekek, hogy mi volt a játékban, vagy mi lesz legközelebb. De most azzal, hogy a kiterjesztett valósággal a telefononkon ott volt a játék, és valaki el akarta kapni Pikachut az úttest túloldalán, ugye sokkal leléptek busz elé, vagy kiestek ablakból, stb. A pénzügyi ilyen mikrotranszakciókra egyébként ugyanaz a helyzet, hogy korábban az volt, hogy megvettük a játékot, már aki megvette, ugye Magyarországon erős volt mindig a illegálisan beszerzem, ledöltem üzés, stb. De hogy legfeljebb egyszer kellett investálni a játékba. És a játékkészítők is rájöttek arra, hogy az, hogy most valaki egyszer megveszi 10.000 forintért a játékot, az semmi ahhoz képest, hogyha el lehet neki adni naponta x.000 forintért egy, nem tudom, Hello Kitty színű lovat, vagy egy által megválasztott, nem tudom, Star Wars témás páncélt, vagy akármit, egy beszélő fegyvert, elég kreatívak tudnak lenni ezekben a dolgokban. És hogy észrevették azt, hogy egy teljesen külön piaccá tud válni, és sokszor már az van, hogy a hihetetlen nagymértékű pénzt ezek hozzák az extrák. És az még egy mindig sokkal korrektebb rendszer, ahol arról van szó, hogy én szeretném a Hello Kitty páncélt, és meg tudom venni $1 vagy $5 a Hello Kitty páncélt, mint ahol az van, hogy a zsákba macska modellel csak $1 a dobozka, és akkor lehet, hogy megkapod a Hello Kitty páncélt, de lehet, hogy nem. És akkor meg kell venni 50-et vagy 100-at, hogy azt az egyet megtaláld, amit te szeretnél, tehát hihetetlen mennyiségű pénzeket bele lehet tolni, és ahol a szülők nem készítik erre föl a gyereket. Ahol a szülők nem gondolkodnak erre előre, hogy legyenek megfelelő jó intézkedések, stb. Ott sokan belefutottak, meg belefutnak a mai napig ilyen kellemetlenségekbe, de hát ezeket nagyon fontos tisztázni. És áthatja a szerencsét az a szülő, ahol csak ugye ilyen pénzügyi dolog csúszott el, és mondjuk nem valami más dolog, egy baleset, vagy valami más probléma keletkezett belőle, ami ugye nehezebben orvosolható.
Én nagyon kevés videójátékkal játszok jelenleg, viszont a legnépszerűbb focis játék, ugye a régi nevén a FIFA, az mi továbbra is hódítja az én szabadidőmet. És például ott van egy ilyen nagyon rossz vonal, hogy különböző ilyen pakkokat vagy dobozokat lehet nyitogatni, és nem feltétlenül azt a játékost tudom megvenni, amit én szeretnék. Viszont talán a gyártók már annyira eszméletek, vagy legalábbis abban segítenek a felhasználóknak, hogy egy almenüben elrejtettek egy pontot, ahol meg lehet nézni, hogy mennyit költöttünk a játékra, akár be lehet állítani különböző korlátozásokat, hogy egy héten belül hány ilyen dobozt nyithat ki. Talán egy kicsit így elmozdult ebbe az irányba az ipar. Persze nekik nem érdekük az, hogy mi egyre kevesebbet költsünk ezeken a platformokon, viszont talán meg a mobiltelefonokban is ugye az, hogy a képernyőidőt jobban tudjuk követni. Különböző szülői felügyeleti applikációk talán ezek tudnak segíteni abban, hogy egy kicsit jobban tudjuk használni a mindennapokban ezeket a kütyüket.
Igen, de azért ne csapjuk be magunkat, tehát hogy a gyakorlatban azt látjuk, hogy már általános iskolában is a szülői felügyeleti szoftverek, applikációk addig működnek, amíg a gyerekek azt nem kapcsolják ki. Tehát, hogy nagyon gyorsan kiokosítják egymást, nagyon gyorsan, hogy hamar megtanulják, hogyan lehet ezt kijátszani, létrehoznak egy másik accountot, ami nincsen lekorlátozva, és akkor már is szabadon meg ezer módon. Tehát, hogy amíg kicsik a gyerekek, addig ez jó, meg kell is, hogy mondjuk véletlenül ne fusson be a gyerek felnőtt tartalomba, mert akkor visszatérve a korábbi kérdésedre, lehet, hogy mondjuk az egy órányi púnyilovacskás, állatos mesék, videók, azok teljesen rendben lennének mondjuk a 8-10 éves gyerekünknek, de hogyha belefut valami felnőtt tartalomba, ami állatokat is tartalmaz, akkor pár perc is garantáltan traumatizálhatja a gyereket, és akkor nem lehet önmagában csak az időben válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyi az egészséges képernyőidő, mert a tartalom legalább olyan fontos. És ha visszatolunk még a másik dolog, amiről beszéltünk, a motivációra, az meg megint csak legalább olyan fontos. Tehát amikor mi néztük meg kutatásban, hogy a videójátékosok mi alapján választanak játékot, mi a kedvenc, stb. És több ezer gémert megkérdeztünk országszerte, vagy 40 településsel. És nagyon érdekes volt, hogy a játékosoknak egy egészen kis szelete volt csak az, akinek tényleg az agresszió lett volna a motivációja. Ugye a stresszlevezetés, akármi. És háromszor annyian voltak kb. Azok, akiknek a kreativitás megélése. És hogyha azt néztük meg, hogy ugyanazzal a játékkal, mondjuk a sokat szidott GTA játékkal, mert lövöldözős játék, meg minden, játékosok hogyan játszanak, ott is azt láttuk, hogy nagyon szépen ilyen szivárványszerűen osztik, hogy ki milyen motivációval játszik. És akinek mondjuk a felfedezés volt a motivációja, hogy ott szép nagy világokat be lehet járni földön, vízen, levegőben, különböző járművekkel. Értelemszerűen másképp hatott rá a játék, mint aki csak a pusztítás öröme éltetett, és volt még X másik motiváció. Tehát, hogy hogyan hat a gyerekre a játék, abban az ő személyes motiváció legalább olyan meghatározó. Mert szülőként lehet, hogy csak azt látom, hogy cuki aranyos Minecraftos játékkal játszik, de hogy az a játék, hogy építsen, vagy az a játék, hogy lerombolja a többi gyereknek az építményét, egészen másképp fog őre hatni az a játék, más személyiség aspektusokat fog erősíteni, stb.
És itt talán érdemes kiemelni, hogy az oktatásban is lehet a videójátékokat használni, uh-huh. hiszen számos olyan videójáték készült már, amivel mondjuk az ókori Egyiptomot lehet bejárni, gondolva itt az Assassin's Creed-re, vagy egyéb más területeket, ami mondjuk akár a történelem oktatásban tud segíteni.
Abszolút hihetetlen mértékben, és sokszor meglévő játékokat is nagyon egyszerűen lehet használni. Tehát ilyen volt egy, amikor a Sims játékot mondták például, hogy angol nyelv oktatására, ugye be lehet járni a házat, a berendezési tárgyak közé, stb. Sokkal könnyebb úgy megtanulni, mint könyvből vagy képek alapján, stb. Történelem órán igen, be lehet járni történelmi korokat hihetetlen részletességgel, stratégiai játékban ugye meg lehet jelenteni történelmi csatákat, korhőpáncélzattal, fegyverzettel el lehet játszani, ami történt. Sokkal jobban meg fog maradni a gyerekeknek, mint hogyha elolvasták volna a leírást a törékönyvből. Ugyanannyi idő alatt sokkal több információt szívnak így magukba, csökken a hibázástól való félelem, a teljesítményszorongás nő, a tudásszolmi, tehát egy hihetetlenül jó oktató eszköz tud lenni a játék, a játékos formát. Nem véltem azt, hogy nagyon sokan gémerek ugye a játékokból tanulnak meg mondjuk angolul. Nem az iskolapadban, mert hogy folyamatosan hallják, gyakorolják, beszélik, ha esetleg elkezdenek külföldi játékosokkal csetelni, akkor élőben is jó, lehet, hogy nem lesz a legpontosabb nyelvtanilag, vagy kicsit drágár lesz, de akkor is bizonyos nyelvi készségeket onnan fel lehet szedni, tehát hogy a lehetőség, a potenciál az hihetetlen mértékben benne van.
Ugye egy szülő érdeklődne még azzal kapcsolatban, hogy milyen praktikák, trükkök uh-huh. vannak így a gyereknevelésben, így a digitális nevelés témakörében, hol tud tájékozódni az interneten?
Direkt erre a célra létrehoztam ugyan a digitális nevelés szülői klubot, ezt meg lehet találni a Facebookon, de egyébként pont az említett ilyen kisgyerekes korai évek, okoscumi és a többi problémakörőre most van egy ilyen ingyenes videó, online videó sorozat, amit csinálok, ilyen webinár, arra a digitálisnevelés.hu oldalon bárki tud regisztrálni, tud csatlakozni. Mint mondtam, a digitális nevelés című könyvet iskoláknak adom ingyenesen, de szülők is meg tudják venni, rákeresnek az interneten, megtalálják. Illetve hát ugye csak pszichológus pasiként 2015 óta rengeteg írás, cikket, videót, stb. Töltöttem fel az internetet. Rákeres valamire, ami őt érdekli, legyen az egy influencer téma, vagy egy videójáték, vagy egy függőség, fog hozzá találni anyagot. És végső soron azt érzi, hogy nem elég, hogy neki kell a konkrét segítség, akkor meg nyugodtan keressenek és segítek. Eligazítom őket minimum.
Podcast felvétel helyszínét a Brainbase Studio biztosította. Köszönjük nekik jó célú és jótékony lehetőséget. Amennyiben szeretnéd te is támogatni az OnkoVR munkáját, akkor kérlek látogass el a weboldalunkra, az onkovr.hu-ra, vagy pedig az onkovr.hu/támogatlak felületre.